7. A lelkünk mélyén tulajdonképpen rendíthetetlenül hittük, hogy mire legközelebb bevonulunk, Schulzét áthelyezik, lefokozzák, előléptetik, meghal, vagy valami lesz. De a legkomolyabban 1925 őszén számítottunk rá, hogy elvezénylik tőlünk. Negyedévesnek vonultunk be a nyári szabadságról. Be fognak osztani bennünket század, szakasz és a rajparancsnokoknak. Tekintélyt kell tartanunk az alsóbb évesek előtt. Reggel a pályaudvaron már drág sorakoztatta az összegyülekezett három év folyamot. Gyors létszámjelentéseket kért. Aztán halkan vezényelt, hogy ne keltsen nagy feltűnést. Félzászlóaj, vigyázz! Félzászlóaj, jobbra néz! A szállítmány vezető őrnagy olyan komolyan tanácskozott vele, hogy nyilvánvaló volt, gyökeres változásnak kell bekövetkeznie életünkben. Mégis Schulze várt bennünket. Az első pillanatban nem láttuk, ott állt a málásszekereknél. Aztán mi alatt a podgyászunkat kocsira raktuk, az őrnagy magához hívta és odébb sétáltak. Soldosnak egészen elsötétült a képe. Szeredi nyugodt maradt, vászontokos hegedűjét feladta a kocsisnak, de aztán a kosarát olyan erővel taszította fel hátul a szekérre, hogy recsegett, nyekkent, azt hittem szétreped. Pokoli dühfogott el, és valamit nyögtem a mellettem álló felé dadogva, hogy mi az, hát nem ment el Schulze. Drág állt éppen mellettem, és a csúcsfejű Inkei. Azt te csak szeretnéd, mondta Inkei gúnyosan, szinte elégedett hangon. Drág hidegen vigyorgott. Ahogy jobban ránéztem, egészen megdöbbenve láttam, hogy ő is elégedett kárörömmel, magabiztosan és lenézéssel figyeli tehetetlen dühömet. Később Matej és Kmetti Fidél egyenesen szembeszállt velem a hálóteremben. Fenyegetően szájaskodni kezdtek. Ne Schulze tiszthelyettes úrtól félts te a mi tekintélyünket! Jobb lesz, ha... De mások is. Serafini, aki pedig a vonaton másként beszélt, Kaludjerszki, többen túl hamar beletörődtek Schulzéba. Majdnem a pártjára álltak, miután bizonyossá vált, hogy továbbra is a mi év folyamunknál maradt. Furcsa módon maguk merényiék nem lelkesedtek annyira. Mufi káromkodott, Gerebe nénok pedig kedvetlennek látszott. Szabó Gerzsonról, akinek az ábrázata mindig egykedvű volt, nem lehetett leolvasni semmit. Pedig igazam volt, mert Schulze már az első héten megszégyenített bennünket a zászlóalj előtt. Ahogy levonultunk a gyakorlatra, mielőtt átvettük volna a századokat, valami nem tetszett neki, és 6-szor, 7-szer újra sorakoztatott bennünket ide-oda. Oszolj futásban a felső fasorig, sorakozó. Lógott a nyelvünk, rohantunk, keresztbe kasul egymást akadályozva és fellökve. Végül néhány feküdj után mehettünk az alsó évesekhez. Porosan, lihegve, kivörösödve vettem át a rajomat. De csodálatos képpen Kmetti Mancinak is igaza lett. Nem ártott a tekintélyünknek. A 12 emberem olyan fegyelmezett volt aznap, mint soha. A másodévesekhez voltam beosztva. Medve is rajparancsnok volt a 3. századnál. Az étteremben azonban egy asztalnál ültünk, pedig őt be kellett volna osztaniuk asztalfőnek valahová, mint a többi 24 rangidős negyedévest. Én éppen kimaradtam, 26. voltam a rangsorban. Medve a 14., s mégis velünk ült az étterem felső végében a negyedévesek egyik asztalánál, a zenekari emelvény tövében. Fent az esztrádon is állt két asztal, egy a fal felől, egy az ablak felől. Merényiek éppen fölöttünk ültek. Szeptember vége felé kezdték újra bevezetni azt a szokásukat, hogy időnként elvegyék valamelyikünktől a reggelihez kapott fehér félcipónkat. Homola, vagy a varjú, olykor Merényi személyesen. Áthajolt a fakorláton és vaktában felkapta hol az egyik, hol a másik teríték mellől a félcipót. Ez nagyon súlyos veszteség volt. A forró kávé vagy kakaó a friss fehér kenyérrel többet ért mindennél. Nélküle azonban csak üres kis löty maradt. Nem sokára sikerült átülnünk Szeredi ég asztalához, az ablak felüli oldalra. Jól kiügyeskedtem a dolgot, sőt, medvét is áthoztam. A legtöbb asztalnál 11-en ültek, de volt, ahol 10, sőt, mint éppen Szeredieknél, ahol csak 9, mert az asztal vége a falhoz, azaz a széles bolthajtás beugró oszlopához volt tolva. Továbbá mi 6.-4. éves asztalunk nem volt teljes. 3-an, 4-en, olykor 6-an, 7-en ültek ott, mert folyton változott a számuk. A konyha személyzet mindig arra törekedett, hogy ezt a csonka úgynevezett repülő asztalt feloszlassa, mert megnehezítette nekik a tálalást. Na, hát mindegy. Hosszadalmas volna elmagyarázni. Minden esetre az én érdemem volt, hogy át tudtunk kerülni Szeredékhez. Élelmesség és némi erőszak kellett hozzá. Szeredi ült az asztal végében. Neki lett volna a feladata, hogy a gurulókocsiról esetleg egy kis tusakodás és néma közelharc árán megkaparincs az asztal számára a legnagyobb vagy legnagyobbnak vélt tálakat. A kocsival rendszerint mi nálunk álltak meg. Megfigyeltem azonban, hogy Szeredi sosem iparkodik eléggé. A szomszédos asztalok elhalázták előle a púposabb császármorzsás, rakott krumplis tálakat, a jobbképű húsokat. Sokáig nem szóltam semmit. A nyár nem akart véget érni ebben az esztendőben. Futballoztunk délutánonként. Én a fedezett sorba kerültem, hoztam egy 4-es labdát. Szeredit beállították hátvédnek, de csak néha, mert finomkodott, ésszel akart játszani, nem lábbal, vagy mi a fene. A tanteremben egymás mellett ültünk már ősidők óta, a 3. évfolyam kezdetétől. Az asztalnál mégis lassan gyűl bennem a bosszúság Szeredi ellen, és amikor november vége felé egyszer a vacsoránál éles vita támadt, hogy ki hány kanállal vehet a tésztából, kifakadtam. Álmatagnak, élhetetlennek és balféknek neveztem Szeredit. Az igazság az volt, hogy utált részt venni minden marakodásban. Elsápadt és letette a villáját. Ezt most miért mondod? Kérdezte. Igen, dühöngtem tovább. Te vagy az oka. Nézd meg, mennyivel nagyobb tálat kapott Inkeyék asztala. Fogd be a szád, mondta Szeredi sötét szemmel. Nem nagyobb, szólt közbe Szeredi védelmében Lackovics Sándor, miután hátra nézett a válla fölött. Medve is ellenem fordult váratlanul. Most már végképp dühbe jöttem. Mafláskodnak, és még nekik áll feljebb. A pimasz kis Inkey, láttam, röhög rajtunk. Megmondtam a véleményemet, elég kerekem. Ide figyelj, mondta Szeredi végre nagyon dühösen. Kevesebbet ugrálj, érted? Értettem. Ne képzeljem, hogy fontos vagyok bárkinek, vagy jogom van bármihez. Halálosan összevesztünk. Az asztal két pártra szakadt, és folytatta helyettünk a vitát. Végül ők is nagyon összevesztek. A nagy Lackovics békét akart teremteni, de magára maradt. Bántott, hogy medve ellenem pártolt. Szeretiből hiányzott minden erőszakosság. Irtózott beavatkozni mások dolgába, hiába volt a nagy testi ereje. Ezért haragudtam rá. Sokkal jobb bek lehetett volna, ha egy kicsit célra törőbb. Múlt esztendőben kétszer már összevesztünk, de így még soha. Nem beszéltünk egymáshoz ettől fogva. Rövid csúnya veszekedésünk hevében olyat is mondtam neki, amit nem kellett volna. Kíméletlen igazságokat és igazságtalanságokat vágtam a fejéhez, és már másnap megbántam. Kár volt, gondoltam. De hát, most már így kell élnünk tovább. Csak azt nem tudtam elképzelni, hogyan. Jóformán Szeredire volt alapítva az egész létezésem. A bevonuláskor halálos rettegésben voltam, hogy sikerül-e újra egymás mellé kerülnünk a tanteremben. Sikerült. Ez mindig így van. Semmi nem megy úgy, ahogy kellene. 100, 1000, 10000 vágyunk, reménykedésünk dugába dől, de az az egy, legfeljebb két leges, legfontosabb dolog, ami nélkül nem lenne élete az embernek, az végül mégis sikerül. Csak úgy, mellékesen, természetesen. Hálára sem tart igényt a sors. Később már nem izgultam az ilyesmiért. Tudtam, hogy ami alapfeltétel, azért fölösleges aggodalmaskodni. Ott nincs ellenem világi hatalom. Hogy például festő leszek, ha el kell görbítenem a galaktika tengelyét, akkor is. És erőlködés nélkül keresztül fogok sétálni a tömör kőfalon, és megnyílik előttem a vörös tenger. De hát egyelőre még nem voltam festő, csak a heti híradót rajzoltam medvének. Jó helyen volt a tanteremben, az ablaknál ültem a harmadik sorban. Tőlem jobbra Szeredi, tőle jobbra Kollátó. Vártam, hogy medve szól majd az újság miatt. Elég szeszélyes időközökben jelentünk meg két példányban. De már esedékes volt egy új szám, úgy éreztem. Eltelt a délelőtt, és Szeredivel átnéztünk egymáson. Nem beszéltünk. Nagyon jól meg volt nélkülem, láttam. Tudtam is, hogy neki nincsen szüksége rá. Francia dolgozat írás volt a harmadik óra. Talán ebben az egyben hasznára voltam Szeredinek, mert eddig rólam nézte le mindig a dolgozatát. Most odébb farolt, és Kollátó füzetéből írta ki, amit nem tudott. Rossz kedvű voltam. Medve nem jött, nem szólt. Igaz, hogy ő is rossz kedvű volt. A délelőtti szünetben elkapta őt Schulze. De reggel sem beszélgettünk az étteremben. Az asztal két pártja tartotta a haragot. Pedig próbáltam békíteni medvét. Dögölj meg! Mondtam. Se nem nevetett, se semmi. Ilyen rohadt alak volt. Nem a szép személyért békítgettem, hanem azért, mert közeledett a december, és kezdeni akartuk a próbákat a házi Mikulás esti kabaréra. Medve, meg Zsoldos, meg Lackovics Sándor csinálták ezt. Szeredi hegedült is, játszott is, meg Halász Petár. Nyugtalanított, hogy még a végén kihagynak belőle. A kihallgatás szünetben Schulze elkapta medvét valamiért. Meleg, napsütéses idő volt, köpeny nélkül jártunk. Délelőtt a kisebbik gyakorlótér volt a miénk, mint már a múlt évben is. A felső végénél oldalt farakások álltak, s azon túl tornaszerek. Nézelődtem, felsétáltam. A szünetekben tavasz óta fent verődtünk össze mindig Szeredivel, Szabó Gerzsonnal, Lackovics Sándorral súlydabálni. Még meg sem ettük a zsíros kenyerünket, vagy délután a mézeset, valamelyikünk már hozta is a súlygolyót, diszkoszt, s dobálgattunk. Kitűzte az ember gajjal, pálcigával a dobását, mert versenyeztünk egymással. Szeredi a korláton lógott közben. Csinált egy billenést, rágta tovább a kenyerét. Medve is csinálta velünk. Egész jól dobott. De inkább a magasugró mércét szerette kihozni a farakások mögötti kis szertárkamrából, mert abban vert mindnyájunkat. Medvét Schulze nyaggatta lejjebb egy padnál a gesztenyefák alatt. Mi ez? Ez drekk? Piszkos volt a zubbonya, vagy fűző helyett feketére kent madzag volt a bakancsában. Mufi, a varjú, homola, még néhányan körülállták őket. Schulze ordított, halkan gúnyolódott. Megint ordított. Negyedéves növendék úr, így áll oda a raja elé. Drek, megköszönik majd a bajtársai. Felfelé sétálta. Szeredék csak ugyanott voltak a korlátnál. Dobálgattak. Nem mentem oda. Elmentem a túlsó fasorig, s mire körbe kerülővel visszajöttem, Schulze már eltűnt, és medve sapka nélkül áldogált homola előtt. Láttam, hogy mi folyik. Felelősségre vonták. Homola lejtett állal merett rá némán, s egyikük sem mozdult. Medvének a sapkáját már leverték a fejéről, de nem hajolt utána. Az arcát nem láttam, háttal volt nekem, csak a varjút láttam, meg Matejt, Kmetti Mancit, meg Burgert, meg azt, hogy Homola hirtelen megmozdult, s a vita nyomatékául villámgyorsan pofon vágta medvét. Szünet után az első órán medve aztán rosszul felelt algebrából. Számtan helyett őszóta algebrát tanultunk. Egy új őrnagy tanította. Dancsónak hívták. Répavörös orrú vadember volt, olyan szigorú, hogy mukkanni sem lehetett az óráján. Osztogatta az elégtereneket. Jéghidegen adott elő, jéghidegen vezényelt, vigyázt a legcsekélyebb zajra, és hagyott állni bennünket 10 percekig. Medve különös módon az algebrába valósággal beleszeretett. Drág, Bónis Feri, meg ő értették csak. Mindenfélét meg tudott magyarázni az embernek, és lelkesen magyarázta. Dancsó őrnagy mégis azt hitte róla valahogyan, talán az ábrázatáról és a magatartásából ítélve, hogy nem sokat tudhat. A táblánál kettesével feleltetett bennünket. Lackovics Józsika gertelt, köntörfalazott szemtelenül, amíg az őrnagy előrehajolva a táblára nem nézett. Üljön le! Rossz volt, amit Lackovics Józsi felírt. Az őrnagy elkergette, aztán egy pillantást vetett medve tábla felére, és intett. Maga is. Orbán elemért hívta ki, és letörültette vele a táblát. Elégtelen, mondta hangosan, ahogy beírta, mert az osztálykönyvbe is beírták, és kihallgatásra kellett mennie, aki elégtelent kapott. Orbán letörölte medve helyes eredményét. Medve nem tudott mit csinálni. A szünetben odajött hozzám. Add ide a könyvet. Odaadtam. Szeredi felnézett, visszafordult. Medve már vitte is a könyvet. Barna vászonkötésű könyv volt, januárban kaptam Júliától. Mindig vissza kellett hoznom szabadságról. Nem jelentett okvetlen békülést, hogy medve most elkérte, mert többet volt nálam, mint nálam, de azt jelentette, hogy 3/3 év, több emberöltő és különböző történelmi korszakok óta élünk már így, hármasban. Medve, a könyv, meg én. A kötés elpiszkolódott. Háború utáni rossz papírra volt nyomva. Vaskos és komoly külsejének köszönhette, hogy az ellenőrzéseken, razziákon mindig átcsúszott. Tulajdonképpen nem nekünk való könyv volt. Teljesen érthetetlen, hogy Júliát miféle sugallat vezérelte, amikor elküldte. De jellemző arra, hogy a szeretetnek milyen eszközök állnak rendelkezésére. Mert ésszel, tapasztalattal, emberi tudással bajosan lehetett volna kiszámítani, hogy a föld növényi, állati, ásványi vagy ipari termékei közül semmi másra nincs akkora szükségünk, mint erre a fél kilós tárgyra. Se kép, se rajz nem volt az egész könyvben, csak száraz, szürke, nyomtatott szöveg. Az elején versek, aztán próza. Mutatványok, különböző írók munkáiból, parányi színdarabok, kicsinyített regények. Csak hogy egy író írta valamennyit, mindenestől. Ahogy az ember olvasni kezdte a versek, prózai részletek komoly külsejű, unalmasnak látszó szövegét, villámcsapásra megváltozott a világ. Játék volt az egész könyv. Szívdobogtató, ámulatos marháskodás. Hordoztuk magunkkal a hálóterembe, a gyakorlótérre. Olvastuk együtt az árnyékszék ablakában. Szeredi is tudta betéve javarészét, de igazában már inkább medve tulajdona volt, mint az enyém. Réges-rég nem azért idéztük, ha idéztük, hogy nevessünk, hanem az ellenálló, titkos hatalma miatt. Medve később csinált egy szolgálati szabályzat paródiát, ami népszerű lett. Szabó Gerzson odaadta Merényieknek is, s elismerően röhögtek rajta. Burgen még le is másolta. Azután kezdtünk újságot szerkeszteni. Hagyták. Medve elvitte a barna könyvet komoran, ahogy szokta. Ez természetes volt. Csüggett pillanataiban kellett neki a könyv különös hatalma, amely mellesleg világrészek és évszázadok kapuit nyitott a tágra, mellesleg a humor mérhetetlen komolyságával és félisteni bátorságával állt az ember mellé, lényegében pedig nem jó akaratot és vigasztalást nyújtott, hanem erőt adott. Szilárd, radioaktív magja cselekvő szakadatlansággal sugározta a titkot, hogy az élet mégis nagyszabású dolog. Se a heti híradóról nem szólt semmit medve, se a mikulási kabaré próbáiról. Elvitte a könyvet, belenézett, becsukta olvasatlanul, elrakta a fiókjába. Pedig Zsoldos már szervezte a zenekart. Úgy láttam, hogy erről beszéltek Szeredivel. Fontos lett volna. Medve nem szólt, hát én sem szóltam. Ebéd előtt sem szóltam az étteremben. Az első évesek asztalai felé sodródtunk rossz irányban. Ránéztem medvére önkéntelenül, hogy mi az hová megy. Gyere, mondta. Apagyi? Kérdeztem. Nem apagyi érdekelt engem most. Már hallottam, hogy megint fellángolt körülötte a háborúság. De azért mentem medvével. Meg kellett ezt nézni.